Szent István Rádió. Hagyomány és érték. 20 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A bátorság a győzelem előfeltétele. Orbán Viktor nagyon bátor vezető, aki büszkén kiáll az országáért. Védi a magyarokat az illegális bevándorlással szemben, és erre a politikára nagy szükség van, mondta a holland szabadságpárt elnöke a CPAC Hungary konferenciáján Budapesten. Geert Wilders felidézte, hogy tavaly novemberben a szabadságpárt duplájára növelte parlamenti helyei számát, és a legnagyobb párttá vált Hollandiában. A szabadságpárt sikerének kulcsa, hogy volt bátorsága nemet mondani a nyitott határok politikára és a woke-ra, közölte a pártelnök. Hozzátette, ha a konzervatívok azt kiáltják az illegális migráció őrületére, hogy megállj, akkor a tisztességes állampolgárok csatlakozni fognak, mert biztonságos jövőt akarnak a gyermekeiknek. Ezért folytatni kell a missziót, az igazság harcosainak kell lenni, és az igazság végül győzedelmeskedni fog. A hűtési és fűtési rendszerek működése az ipari növekedés és a közlekedés elektromos alapokra átállása miatt hatalmas mennyiségű áramra lesz szüksége a világnak, írta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a növekvő áramigény olcsón, hatékonyan, biztonságos és környezetkímélő módon kizárólag nukleáris energiával állítható elő. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy két fontos csatát is megnyertünk Brüsszelben, amikor is az Európai Unió fenntarthatónak ismerte el a nukleáris energiát, illetve amikor megakadályoztuk a rákivetendő szankciókat, írta a miniszter. A nagy érdeklődésre való tekintettel és a teremtett világ megóvása érdekében jövőre is folytatódik az országfásítási program részeként még 2020-ban meghirdetett településfásítási program, mondta Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron megyei Mecséren. A tárcavezető a program tavaszi ültetési időszakának zárása alkalmából elmondta, hogy az Agrárminisztériumban már megkezdődött az előkészítés, a tervek szerint a következő ütemben első körben azok a 10 000-nél kisebb lakosú települések igényelhetnek majd fákat, amelyek eddig még nem nyertek. Hozzátette, a cél az, hogy Magyarország minél több települése bekapcsolódjon a programba, amely a jövő programja. Tavaly csak nem 200 alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védő rendőrökre, határvadászokra, megrongálták az autóikat, és 80 komolyabban is megsérültek a támadásokban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Városligetben. Az államtitkár Bakondi Györgyel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával mutatta be újságíróknak az illegális migránsok által megrongált rendőrségi járműveket. Rétvári Bence kiemelte, szombaton a 11. országos rendőri és tűzoltó napon bemutatják, milyen kockázatokkal jár a határvadászok munkája. Elmondta, hogy a déli határra iratok nélkül érkeznek az illegális migránsok, és agresszívan támadnak a rendőrök határvadászok autóira, ízzé porrá zúzzák azokat, kövekkel dobálják és husángokkal verik, de van náluk kés, pisztoly, puska is. A béke a legfontosabb, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, hozzátéve sajnos az egész világ, de Európa biztosan furcsa módon háborús lázban ég. Szalai Bobrovnicki Kristóf egy konferencia megnyitó beszédében úgy fogalmazott, mindenki a háborúról beszél, miközben a béke a legfontosabb kincsünk. Meg kell őrizni és meg kell ragadni minden lehetséges alkalmat a béke fontosságának hangsúlyozására, tette hozzá a miniszter. Ilyen volt a tegnapi Belna Honvédelmi Központban a Közép-Európai Védelmi Együttműködés 5 közép-európai és 6 nyugat-balkáni ország részvételével megtartott miniszteri szintű találkozója is. Törökország a béke és stabilitás pártjánál az ukrajnai háború kezdete óta küzd a béke helyreállításáért, a globális élelmiszerbiztonságért, és továbbra is mindent megtesz a térség biztonságáért. Hangoztatta Kevde Dilmaz török alelnök Bukarestben, miután Marcel Colacu román kormányfővel tárgyalt. Közös sajtóértekezletükön kiemelte, Törökország és Románia fekete-tengeri NATO szövetségesként együttműködik a régió biztonságáért. Bulgáriával közösen munkacsoportot hoztak létre a Fekete-tenger aknamentesítése érdekében, a török vadászgépek pedig részt vesznek a NATO-romániai légierőr szolgálatában, mutatott rá. Végül az időjárásról. Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton észak-nyugaton erős a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Somogyi Márton technikus, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a kínálatot. A 20 órai sávban meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban. Elsőként a miskolci Kelemendidák megemlékezés sorozat programjait ismertetjük, ezt követően a miskolci versbarátok köre által meghirdetett az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó verseny pályázatunkra hívjuk fel a figyelmet, majd a május közepén szintén Miskolcon megrendezésre kerülő generációk gálájáról beszélget riportalanyaival Farkas Erzsébet szerkesztőtársam, ezt követően az Egri Eventus Művészeti Iskola aktualitásairól szólunk. Rövid ajánlunkban Szalkai József minorita szerzete, a miskolci minorita templom plébánosa, a plébániai kormányzó beszél.
1744-ben hívta a Jóisten haza az örök országába a Didákatyát, és ennek van most a 280. évfordulója április 28-án.
Mi miskolciak nagyon tiszteljük őt, nagyon sokat imádkozunk boldog gávatásáért, remélhetőleg ez a közeljövőben meg is történik majd.
Hát bízunk benne, hogy meg fog történni, de ugye a Jóisten az, aki a tudója ennek pontosan. Egy csodának kellene megtörténnie, illetve hitelesíteni, és az felgyorsítaná az ő boldog gávatását, mert gyakorlatilag egy bizonyos rész, amit adminisztrációs, az mind megvan, hanem már csak a csodára várunk.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház fél órája szól, majd bemutatjuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkozunk még a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Bródi Sándor könyvtár aktualitásairól, valamint arról, hogy közel 1 millió forintos adományt kapott az Egri Rotary Klubtól a Markot Ferenc Oktatókórház hospice osztálya. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjain Boros István hitoktató vezetésével Szűz Mária mint égi édesanya személyéről beszélgetnek. Adásunkat félkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetésre legközelebb éjfél előtt várom önöket.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakkai Edina vagyok, ez pedig a Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban Gál István kollégám beszélget Berecki Enikő generációkutatóval, aki bemutatja az E-generáció jellemzőit, ismerteti, hogyan érdemes velük dolgozni, de a generációs ellentétek leküzdésére is keresik majd a választ. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Tamás Virág hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Roma napot szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma az április 8-ai Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A programra a szakkollégiummal kapcsolatban álló tanodák, valamint az ország további szakkollégiumai látogattak el. A délelőtt során az érdeklődők workshopokon vehettek részt, melyeken a roma hagyományokkal, a sikeres roma életutakkal és a pályaválasztás kérdéseivel foglalkozhattak. Délután egy kimit tud vetélkedő keretében mérettették meg magukat a fiatalok, a napot pedig hagyományőrző romatáncház zárta. Dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében elmondta, az egyetem harmadik missziós küldetésében deklarálták a szegénység, a hátrányos helyzet felszámolásáért végzett elkötelezett tevékenységet. E munkában példát mutat minden egyetemi polgárnak az egyetem roma szakkollégiumának közössége, amely egy országosan elismert szakmai program alapján végzi tevékenységét. Idén 20. alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú művészeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem. A kortárs hangon irodalmi pályázat nagy múltra tekint vissza, évről évre egyre több vers és kis próza mutatkozik be, de a szervezők száma is bővült a Partiumi Keresztény Egyetemmel. 2024-ben összesen 56 hallgató jelentkezett a felhívásra, a pályamunkákat pedig 5 tagú zsűri értékelte. A 2024-es felhívás eredményhirdető gáláját a Magyar Költészet napján tartották a Líceum kápolnájában. Dr. Juhász Tibor köszöntőjében elmondta, a jubileumok éve az idei, hiszen a kortárs hangon 20., a költészet napja a 60., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedig fennállásának 250. évfordulóját ünnepli. Az egyetem tudományos rektorhelyettese köszönetét fejezte ki Jónás Zoltánnak, aki az elmúlt években mindent megtett a pályázat sikerességéért. 5. alkalommal rendezte meg a Tipozgón a kiállítást az Egri Templom Galériában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézete. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők a tárlatra idén is meghívták az ország összes tervezőgrafikai tanulmányt nyújtó felsőoktatási intézményét, ebben az évben 5 ország 11 egyetemének közreműködésével rendezték meg a kiállítást. Dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a kiállításon az alkotó kreativitásának, tehetségének és elhivatottságának az eredményét láthatják, hiszen kezeik alatt olyan alkotások születtek, amelyek nem csak elgondolkodtatók, szemedgyönyörködtetők, hanem inspirációt is nyújtanak mindenki számára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csillagvizsgáló és tudományos élményközpontja a 2023-as, 2024-es tanévben is meghirdette a Helmikse vetélkedőt. A megmérettetésre ezúttal több mint 1500 magyarországi és határon túli általános iskolás diák jelentkezett. A verseny témaköre a csillagászati és fizikai érdekességek voltak. Az elődöntőkből 40 nevező jutott tovább az országos döntőbe, ahol elméleti tesztek és kísérleti feladatok megoldásával bizonyíthatják rá termettségüket április 26-án. A verseny nyertesei között 180 ezer forint értékű nyereményt talál gazdára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja angol nyelvű tematikus egyetemet szervez Wine Culture and Wine Gastronomy címmel július 8-a és 14-e között, amelyre nem csak borászati szakemberek, hanem borkedvelő laikusok, angol nyelvet gyakorlók is jelentkezhetnek. A 30 órás kurzus a szakmai és nyelvi képzés mellett kulturális és gasztronómiai programokat, borkóstolókat, birtoklátogatásokat tartalmaz. A jelentkezési határidő 2024. május 31-e. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gál István vagyok, mai vendégünk pedig Berecki Enikő, generációkutató. Szia Enikő, sok szeretettel köszöntelek itt Tegerben.
Szia, és én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
Mit csinál egy generációkutató?
Hát ez jó kérdés. Általában kutatásokat végez, hogy a neve is sugallja, különféle generációkról, Például nemrég végeztem egy kutatást a Nemzeti Hírközlés és Médiahatóság részére, amelyben azt vizsgáltam többet magammal, hogy a COVID milyen hatással volt a különféle generációk média használatára, de cégektől is kapok felkérést arra vonatkozóan, hogy nézzük meg, hogy milyen generációkba tartozó munkáltatóknak milyen különféle elvárásai, igényei vannak, akár a munkahelyek kapcsolatban, akár abból a célból, hogy hogyan tudnak például fiatal munkatársakat bevonzani.
Enikő, miért nehéz a generációk közötti kommunikáció?
A kommunikációnak három feltétele van, hogy jól működő legyen. Ezt a kommunikáció szakos hallgatók biztos tudják, nem beszélve az oktatókról, és hogyha esetleg rosszul mondom, akkor javíts ki. Tehát nagyon fontos a közös valóság, a közös előismeretek és a közös nyelv, hogy ez adott legyen. És korosztályonként ez változó lehet, és ebből adódnak általában a nehézségek. Ma a 21. században ráadásul a média használatban lévő különbségek, úgynevezett médiafilterekre determinálnak minket, amelyek miatt lehet, hogy elzártabb az a közeg, amiben mozgunk, és kevesebbet tudunk egy tőlünk eltérő generációba tartozó munkatársunkról, hallgatótársunkról is akár, vagy szülőről.
Ez az oka annak, hogy nem értjük meg könnyen egymást a különböző generációk?
Ez is az egyik oka. De felhozhatjuk itt például az előítéleteket, a sztereotípiákat, aminek ugye a következő lépés a diszkrimináció, hogy már nem is vagyunk hajlandóak például egy adott generációba tartozó illetővel szóba állni, vagy őt felvenni a munkahelyre, és így tovább.
Vannak annak pozitívumai, hogyha egy multigenerációs munkahelyre bekerül az ember?
Mindenképpen nagy előnye van, és itt a diverzitás, a sokféleség bejön, mint a korhoz kapcsolódó, generációhoz kapcsolódó sokféleség. Tehát sokkal többféle nézőpont, tapasztalat, akár skillekben való jártasság, készségekben való jártasság találkozik.
Tegyük fel, hogy én most végeztem itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, frissen végzett vagyok, itt van a diploma a kezemben, és bekerülök egy olyan munkahelyre, ahol adott esetben van egy 30-as, egy 40-es, illetve egy 50-es kollégám. Miket tudok tőlük tanulni?
Sok mindent lehet tőlük tanulni, és úgy gondolom, hogy sok fiatal szeretne is tanulni, megfogalmazódik ez részükről, tehát nem csak én gondolom úgy. Elsősorban olyan dolgokat lehet tőlük megtanulni, ami az generáció számára az online világban nincs lehetőség. Hard skilleket is lehet tanulni, tehát mérhető készségeket, de talán ettől sokkal fontosabb, hogy az úgynevezett soft skilleket, puha készségeket tanulhatják meg. Mire gondolok itt például konfliktuskezelés, szemtől szembeni kommunikáció, olyan területek, amelyek fontosak ahhoz, hogy egymással jó kapcsolatokat tudjunk kialakítani.
20 évesen mire kell, hogy odafigyeljek, hogyha bekerülök egy munkahelyre?
Hát ez jó kérdés, erre nehéz röviden válaszolni, és azt látom, hogy fiatalok már 20 éves koruk előtt is nagyon sokan vállalnak munkát, akár diák munkát, akár önkéntes munkát, és ez nagyon jó alap arra, hogy 20 évesen már egy komolyabb munkahelyen ne a nulláról induljak, hanem legyenek tapasztalataim. Azt lehet látni a munkavilágában, hogy ez máshogy működik, mint akár az otthoni családi kapcsolataink, akár az iskola, akár a közösségi média, és sokakat ez arcúcsapásként fogad, ha nem készülnek fel erre.
Fel lehet erre készülni? Illetve hogyan tudok felkészülni rá?
Nagyon fontos itt az önismeret, például az önismeret fejlesztése, az önreflexió, amikor egy kicsit talán külső szemlélőként tekintek magamra, mint hogyha én lennék saját magam legjobb barátja vagy barátnője. Megnézem például, hogy milyen erősségeim vannak. Ezeket hogyan tudom jobban fejleszteni? Mik a gyengeségeim, amikben pedig azért kell jobban figyelmet szentelni, mert lehet, hogy hátráltatnak bizonyos területen a munka világában. Mi az a terület, ami illik hozzám? Tehát ez nagyon sokat segíthet. Illetve ami segíthet az, hogy tisztában vagyok annak az adott területnek a elvárásaival, igényeivel, és itt már generációs különbségek is lehetnek, mert a munkáján lévő generációk egészen máshogy szocializálódtak a munkavilágában is, és még egy X-generációs vagy baby boom generációs szenior munkavállaló számára természetes az, hogy lineárisan végezzük el a munkafolyamatot. Tehát elkezdek egy munkafolyamatot, és befejezem, és majd kapok visszajelzést. Egy Z-generációs fiatal számára ez talán még természetellenes is, hiszen ő ahhoz szokott hozzá, hogy otthon a szüleitől is több visszajelzést kap, illetve a social médiában is jönnek a lájkok, kommentek, egy nagyon ingergazdag környezet. És hogyha mondjuk erre nincs felkészülve a munkáltató, akkor meg kell, hogy tanuljam fiatalként, akkor én kérdezzek, tegyek fel jó kérdéseket például.
Melyek a jó kérdések?
Hát a jó kérdések azok, hát nehéz ezt elmondani, de hát nyilván, hogy mindenképpen az a kérdés, amit úgy érzem, hogy nem adnak elég információt mondjuk arról a területről. Van, amikor a munkáltató részéről van nem is hanyagság, csak ő máshogy látja a valóságot, ha már a kommunikációnál vagyunk. De számára az természetes, hogy egy ebéd szünet mondjuk fél órás, vagy egy órás, vagy nem tudom hol mennyi. Egy fiatal számára, hogy ezt nem mondják el, neki erről nincsen tapasztalata, nem tudja. És itt például akkor meg kell kérdezni, hogy meddig tart az ebéd szünet, hogyha ezt elmulasztják vele közölni, vagy a nettó bruttó fizetés, és így tovább.
Szerinted milyen munkahelyen érdemes egy fiatalnak dolgoznia, ahol kimondottan a saját korosztálya képviselői jelennek meg, illetve dolgoznak, vagy egy multigenerációs munkahelyen, ahol több korosztállyal találkozhat?
Mindenképpen hasznos, hogyha több korosztállyal találkozhat, hiszen nekik már van olyan előzményük azon a területen, akár a szakterületen, akár, ahogy említettem, a interpersonális kommunikációban, ami hozzáadhat az ő további sikereikhez, tanulási folyamatukhoz. Ott találhat például egy mentort, ha még nem is így dedikáltam mentor, de mégis
akire
csak,
felnézek.
Igen, akire felnézek, és aki nyitott felém.
Hogyan csökkenthető a generációk közötti szakadék egy munkahelyen?
Hát,
csökkenthető?
Mindenképpen csökkenthető. Nehéz erre röviden szintén újra reflektálni, mert egy vagy két napos tréning is kellhet erre, de most így nagyon gyorsan reagálva erre, fontos az, hogy nyitottá váljunk arra egyáltalán, hogy több generációval is megtaláljuk a közös hangot. Tehát itt fontos az, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy mennyire előítéletesen gondolkozunk, hogyha mondjuk egy másik generációra gondolunk. Tréningeken ezeket nagyon jól elő lehet hozni különféle feladatokkal. És hogyha úgy látjuk, hogy már van egy rossz tapasztalatunk egy eltérő generációba tartozó személyek kapcsolatban, akkor próbáljuk ezt valahogyan felülírni, és ne ebből induljunk ki a következő alkalommal. Ez nagyon sokszor nehéz, de hát az előítéletek, sztereotípiek, ezek így történnek meg, akár pozitív irányba is. Tehát, mit tudom én, a németekről úgy gondolkodunk, hogy ők mennyire precízek, és azt gondoljuk, hogyha majd egy némettel dolgozunk együtt, az ő szükségszerűen precíz lesz. Egy Z-generációssal, hogyha volt egy negatív tapasztalatunk, mondjuk valamit elszalasztott, vagy akár úgy viszonyult, ami számunkra nem elfogadható, akkor abból indulunk ki a következő alkalommal. Velem is megtörtént ilyen, ez nem a munkavilágában volt, hanem napelemet szerelni jött egy fiatal Z-generációs brigád hozzánk, és nagyon vártam már őket. De nem jöttek. Felhívtam a céget, és közölték velem, hogy már régen itt vannak, csak még reggeliznek. És hát én levonhattam volna ebből azt a következtetést, hogy micsoda a hanyag brigád, vagy miért nem képesek kommunikációra, hogy sziasztok, megjöttünk, csak még meginnánk a kávét, vagy a zsömlénket, de ennek ellenére nagyon jól megoldották azt a feladatot, amiért ők jöttek.
Szerinted a Z-generáció tagjainak nagyobb esélye van elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mint a többi generáció tagjának?
Mindenképpen nagyobb az esélye, és vadásznak is rájuk, mert kevesebben vannak demográfiailag.
Mi az, amit ők tudnak, én nem tudom.
Hát hoznak egy fiatalos lendületet. Mert nem kell azt gondolni, hogy minden Z-generációs annyira komfortosan használja a közösségi médiát, hogy na majd én őt ezzel megbízom. Mert lehet, hogy ő nem TikTokozik. Tehát azért ezt nem szabad ennyire általánosítani. De egy fiatalos lendületet, nyitottságot biztos, hogy hoznak, illetve azt a korszellemet hozzák be, ami jellemző az ő fiatalkorukra, gyermekkorukra. Ugyanis ezek határozzák meg egy generációnak a karakterisztikáit, hogy milyen korszellem volt jellemző az ő gyermekkorukra, fiatalkorukra. És ők nem úgy nőttek fel, mondjuk, mint egy X generációs, aki azt hallott, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, hanem ők azt hallották, hogy bátran mondd el a véleményed. És lehet, hogy egy fiatal munkavállaló fel fogja szabadítani a vélemény nyilvánításra való szabadságot egy munkahelyen, és ilyen módon akár egy X generációs is szabadabban előrukkol az ő kreatív ötleteivel.
Milyen készségekkel kell ahhoz rendelkeznem, hogy mondjuk egy Z generációhoz én tudjak igazodni?
Megkérdeztem magukat, az érintetteket, a Rejtélyes Z generáció című könyvem írásakor 700 fős fiatallal végeztem egy kérdőíves felmérést, és ők azt mondták, hogy legfontosabb a generációk közötti szakadék leküzdésére a több együtt töltött idő, majd az őszinte nyílt beszélgetések, és a családban pedig ezt követi a közös ünnepek, a munkahelyen pedig, hogy ők tanulják meg jobban tisztelni az időseket. Tehát önreflexiót is gyakoroltak. És itt a kommunikációra tudok visszautalni, hogy szükség van ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, hogy megismerjük egymást. Legyen egymásról tapasztalatunk, legyen közös előismeret, és ehhez idő kell. És ebből adódhat az, hogy már őszintén tudunk egymással beszélgetni, kiépül egy bizalom, a bizalom pedig alapja annak, hogy ha vannak konfliktusok a munkavilágában, de akár a családban is lehetnek konfliktusok, és hogy ezeket fel tudjuk vállalni őszintén, ehhez fontos, hogy a bizalom kiépüljön, ez pedig idő szükséges.
Berecki Enikő, mint generációkutató, milyen munkahelyen dolgozna szívesen?
Hú, hát nem tudom, hogy milyen munkahelyen dolgoznék szívesen.
Milyen legyen a korösszetétel?
Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, az ő kreatív energiáik engem inspirálnak, de nagyon szeretem az idősebbeket is, főleg azokat nagyon szeretem, akik nyugdíjasként visszamennek a munkavilágába. Akár tanácsadóként, akár azért, mert ők is igénylik azt, hogy kontaktusban legyenek, és ki legyenek téve azoknak az ösztönző erőknek, amit mondjuk egy csapat munkával tud megvalósulni, és inspirálni tudnak engem arra is, hogy én is idősként megtaláljam a helyemet, még fontosnak tudjam érezni magamat. Úgyhogy egy ilyen környezetben tudnék jól mozogni, úgy gondolom.
Vendégünk voltál itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a karriernapon. Milyen tapasztalatokkal távozol tőlünk?
Nagyon jó tapasztalatokkal távozom. Egy izgalmas kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol a hallgatói önkormányzat két tagja is jelen volt. Ők is megosztották azokat a tapasztalatokat, amelyeket a saját korosztályuknál látnak, és fontos lehet tudni akár a munkáltatóknak is. Jelen volt ugyanis két cég HR vezetője is, ha jól tudom, a Bosch és a Cetef. Ők is olyan hasznos tippeket nyújtottak a toborzás területén, ami rendkívül aktuális lehet a fiatalok számára.
És hogyha jól tudom, akkor szegről végről kollégák is vagyunk.
Igen, ez így van.
Méghozzá van egy saját podcasted is.
Igen, most indult, és hát ez a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak a podcastje. Szerencsés vagyok, hogy én lehetek ennek a házigazdája. És nemrég startolt el ez a podcast. A koncepció az az, hogy összehozzunk egy szakterületnek az elismert szaktekintélyét egy ismert Z-generációs fiatallal, TikTokkerrel, influencerrel, tartalomgyártóval, és olyan kérdésekről beszélgetek velük, amelyek kihívást jelentenek a mai fiatalok számára. Például a jövőről, a jövő kihívásáiról, a mesterséges intelligenciáról beszélgettem, és ez hamarosan majd hallható lesz, látható a YouTube csatornán.
Nyugodtan elmondhatod, hogy hol találnak meg téged.
Igen. Tehát a Három Királyfi, Három Királylány YouTube csatornán és a Spotify-on, illetve a TikTokon rövid reel videókat lehet látni a Zsen Generáció című TikTok csatornán, és engem is megtalálnak az Instagramon Péter Pál Stop néven, Pán Péter Stop nevű blogomon is olvashatnak tőlem, pánpéterstop.blog.hu, felnőtté válás kérdései, generációs kérdések, és itt is megosztom majd ezeket a videókat, de visszatérve beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról, jövőről, például eljött Molnár Janka Sára fizikus, a Híd című doku-reality szereplője, TikToker, tudománynépszerűsítő TikToker, ő Kánai András jövőkutatóval beszélgetett velem, illetve ott volt még Csekő Borbála, a Kék Vonal segélyhívó alapítványnak a vezető pszichológusa. Minden hallgatónak tudom ajánlani a Kék Vonalat, itt anonim chatben is kérdezhetnek szakemberektől, bármilyen probléma felmerül, főleg mentális területen. Ő pedig Varga Vencel TikTokerrel beszélgetett, de Bánkiben is itt volt, ő Bibó Be a szexuálpszichológussal beszélgetett, itt főleg randi, szerelem, online pornográf tartalmakhoz fűződő kihívásokról beszélgettünk, és számos érdekes téma előjött, úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe ezt az oldalt.
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i Magyarok plébánosának felnőtt hittan előadásait hallják. A műsor első felében Isten létéről lesz szó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a csoport, ez egy nagyobb hittanosoknak való csoport, és de nem azt fogom bedobálni, ami az általános iskolai korosztálynak való, hanem itt egy kicsit mélyebb teológiával foglalkoznánk, és arra gondoltam, hogy az első témánk, amit egy kicsit átemélkednénk, ez az lenne, hogy bizonyítsuk be Istennek a létezését. Legelőször is, ha megnézzük a történelmi nyomokat, akkor azt veszük észre, hogy minden korosztálynak, minden kornak megvan a maga Isten hite, minden népnek megvan a maga elgondolása, akár egy természeti népről beszélünk, egy ősemberi közösségről, vagy egy dzsungelben élő ilyen kis csapatról. Mindenki valamilyen szinten hisz valamilyen följebb valóban, tehát hogy vagyok a világban én, a kis emberke, de van valaki, aki nagyobb, mint én, van valaki, aki fölöttem van, és lényegét tekintve a hit az erről szól, hogy tudomásom van arról, hogy én létezek és én élek, de ebből következik, hogy az én életem az valaki másnak köszönhető. Na most az Isten létének bebizonyítására nagyon sokféle fajta módszer van. Én hármat fogok ma csak kiemelni. Az egyik módszer, az Isten létének bebizonyítása, ez a teológiai módszer. Honnan tudjuk, Isten van? Mert Zsolt atya azt mondta. Hát ugye így is hozzáállhatunk a dologhoz, hogy az Anya Szent Egyház azt mondta, hogy van Isten. Hát ugye ez is egy hozzáállás, ugye? De ha belegondolunk, hogy a Szentegyház nem akármilyen ok alapján mondja azt, hogy van Isten. Mint ahogy egy fizika tanár sem a saját elgondolás alapján mondja azt, hogy nem is tudom, na az oxigén meg a hidrogén így meg úgy kapcsolódik, hanem van egy tudás alapja, ami alapján ezt tanítjuk. Ez a tudás nem ő magának kitalál valamit, hanem ezt tanítjuk. Vagy a matek tanár is azt mondja, hogy 2 + 2 = 4. Nem az, hogy 2 + 2 = 5, mert neki az jobban tetszik, meg az úgyis több, mint a 4, hanem 2 + 2 = 4, ez a rend, ezt tanítjuk. De mondhatnánk az is, hogy az Anya Szentegyház is, ugye, tehát ránézünk, és azt mondja, hogy 2000 éve tanítja Jézusnak a tanítását, az igazságait, hirdeti az evangéliumot, meg nem is tudom, fordítja itt le a Szentírás, ugye itt van pont előttem egy Szentírás, de mondhatnánk azt az első lépcső, hogy az Anya Szentegyház hirdeti, hogy van Isten. Ez is egy nagyon jó bizonyítási alap, de az a baj vele, hogy hát ez nem sok embernek mond valamit. De a legtöbb embernek ez nem mond semmit. Az Anya Szentegyház mit foglalkozik ő a pápával, mit érdeklődik, mit érdeklődik a püspök, mit érdeklődik a pap, hát ő el van a kis életében, hát ugye ezen túl is lép. A második pont, ahol tudjuk bizonyítani Isten létét, ez a történelmi alap. Ez azt jelenti, hogy a történelmünkben felismerhető az Istennek a munkája, hiszen Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy. Nem akárki, ez történelmi tény, hogy valóban az akkori római birodalom által elfoglalt júdeai területen, egy Betlehem nevű faluban megszületett Jézus 2020 évvel ezelőtt, egy Jézus nevű úriember, aki később mint tanító dolgozott, illetve hirdette az igét Izraelben és környékén. Valóban éveken keresztül, itt akár a Szentírással belenézünk, vagy csak egyszer megnézzük a történelmi nyomokat, amik ugye megvannak, ezek a vatikáni levéltárban, vagy nem is tudom hány múzeumban vannak őrizve ezek a nyomok, amik az évszázadokon szépen visszavezethető, hogy mikor, melyik évszázadban, hogyan hittek ebben a Jézusban, hogy ez a Jézus valóban létezett, hogy ez a Jézus valóban meghalt, Heródes valóban létezett, akiről fejegyezte, ugye viszont Tacitus, vagy melyik történetíró, hogy Betlehemben és környékén nagyon sok gyereket megöletett, vagy Pilátusról, ugye történelmi tény, hogy ő létezett, Pilátus, római helytartó volt, történelmi Rómának a léte, vagy éppen a keresztény üldözések, Nagy Konstantin császárnak a léte, aki a kereszténységet államvallásra tette, és ugye ez egy történelem vonalán szépen végigmenve, visszamenve, eljönünk arra a pontra, hogy Jézus valóban itt volt köztünk, és valóban eljött közé. Na de ki volt ez a Jézus? Ugye? Na most itt már, ugye, hát mondjuk úgy, hogy bekavar egy kicsit a hit, bekavar egy kicsit a történelem, vagy éppen az időnek a múlásából fakadó esetleges tévedések, vagy félreértelmezések. És ugye azt látni kell, azt tudni kell, hogy Jézus létét az embere válogatja, hogy ki hogyan értelmezi. Ugye a katolikus egyház úgy értelmezi, hogy Jézus nem más, mint a mindenható Isten egyszülött fia. Valóságos Isten. És hogyha Jézus ugye imígyen valóban létezett, valóban meghalt, valóban föltámadt a halálból, akkor valóban Isten fiának kéne lennie, akárki nem lehet. Biztos, hogy az Úr akkor nem csak egyszer tette volna meg ezt, hogyha bármelyik ember, mert Jézus csak egy egyszerű ember lett volna, akkor bármelyik kvázi, bármelyik embert kiválaszthatta volna, de nem. Innen következik, hogy ez a feltámadásból következik, hogy Jézus léte valóban Istenhez köthető, Jézus maga valóban Isten. Ugye a csodák, amiket leírnak róla, vagy az egyházban található egyéb csodák, amik történnek minden mai napig a világban, hány meg hány olyan csoda történik, ami Jézushoz és az ő egyházához köthető. Lourdesban csodás gyógyulások, Fatimában csodás gyógyulások, a szentek, illetve szentek csodálatos megmaradt testei, ugye Szent Ritának, Pió atyának, vagy Lourdesban ugye megnézhető Benedettnek a teste, ami 200 éve ott fekszik és nem bomlik el, nincs balzsamozva, nincs nem is tudom mumifikálva, hanem mintha csak aludna. Tehát ezek a csodák, amik a katolikus egyházban megtalálhatók, ezek bizonyítják, hogy ezek a csodák mögött valaki van, valami van, ami ezekre a csodákra képes. Vagy például a kromoszoma szám, ugye, ha nem is tudjuk, most úgy elmondom, hogy hogyan szokták leellenőrizni, hogy egy oltári szentgyi csoda valóban csoda. Hát úgy, hogy megnézik a kromoszoma számot, és kiderül, hogy az a hús, ami korábban kenyér volt, és hússá, vagy esetleg az a bor, fizikálisan bor, ami vérré változik, az mennyi kromoszomát tartalmaz. Mert ugye az átlag ember kromoszomája 22 az apától, 22 az anyától, meg egy X az anyától, meg egy X vagy egy Y az apától, ugye a nemet dönti el. Pontosan mondtam, Y van az anyukánál, és vagy X vagy Y van az apukánál. Tovább. És az a lényeg, hogy ezekben az oltári szentsi csodákban az egyforma, hogy a kromoszoma számok megegyeznek, de nem 46. Ugye nekem is 46 kromoszomám van, 22 apámtól, 22 anyámtól, meg egy X, illetve egy X vagy egy Y. Na most az oltári szentsi csodáknál csak 24 kromoszoma van, ami elvileg lehetetlen. De ha a Bibliát megnézzük, akkor nagyon is lehetséges, mert Jézusnak nincs földi apja. A földi apai rész az hiányzik, az anyai rész az megvan. Na most ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy a Jézus története az valóban a Bibliával megegyező, mert Jézus nem földi apától, hanem a Szentlélektől fogad. És ugye megmagyarázhatatlan módon ott akkor elvileg egy Y-kromoszóma, egy X vagy Y-kromoszóma elég az élet elindításához, csak ezt nem tudjuk megcsinálni ma sem, ugye, mert azért nem lehet, hogy vagdalni ollóval a géneket, de Máriánál ez működött, és azért működött, mert nem akárki csinálta. Tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na most ugye ez is egy olyan pont, hogy ez is könnyen túl lehet lépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát őt ez igazából nem érdekli, az egyház mit hirdet meg, hogy hát hol vannak csodák, nem látott ő egyet se, nem fog ő azért elmenni Lourdesba, hogy lássa Bernadettnek a testét, vagy nem is tudom, nem fog elmenni egy oltári szentsi csodához, mert ő most kíváncsi. Biztos, hogy nem fog a szobájában a Szent Szűznek az ikonja elkezdeni könnyezni, hogy ő higgyen. Tehát embere válogatja, hogy ezeket az egyházban található csodákat, ezeket a történelmi tényeket, ezeket mennyire fogadja el. A harmadik rész, amiből tudjuk bizonyítani Isten létét, ez pedig a világnak a léte. Na most a dolog ott lesz izgalmas, hogy a világunkban tapasztalható fejlődés. Ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi valóban a majmokból fejlődtünk ki. Ez azt jelenti, hogy valóban megtapasztalható a világban olyan szintű változás az élő lények életében, amilyen a mondjuk így egy külső beavatkozásnak az eredménye. Például Olaszországban az egyik ilyen viaduktnál, ilyen autópálya összekötő hídnál rengeteg fecske fészkelt, és elkezdték vizsgálni ezeket a fecskéket, és kiderült, hogy annál a hídnál élő fecskék, mivel az autók között kellett ott lavírozgatni a kis fecskének, kiderült, hogy az a fecske, amelyik ott él, annak a szárnya rövidebb lett. Egyszerűen azért, mert a rövidebb szárnya jobban lehet lavírozni, jobbra is, meg balra is, ott a sebes autók között. Jó, a fecske nem tudja, mi az a autó, meg mi az a sebesség, az fecske csak enni akarja a szúnyogot, de a dolog érdekessége az, hogy azok a fecskék maradtak életben, amelyiknek rövidebb a szárnya. Tehát ez egy ilyen tudományos érdekes vizsgálat volt, ami pont arról szólt, hogy van valamilyen szintű evolúció, de nem, ez már a Hawking, ez a híres fizikus, na majd eszembe fog jutni az időtörténetét, ő írta, a Hawking, és azt mondja, az evolúcióra nincs elég idő. És ha megnézzük a világunkat, valóban van benne változás, ez tény, van benne evolúció, de az is egy tény, hogy a világnak a léte, tehát a világban található rend, az nem lehet a szerencse eredménye. Ugyanis, ha a szerencsére akarjuk alapozni, az evolúció az nem más, mint szerencse. Ki az, aki szerencsés? Nem arról szól, hogy ki az, aki erősebb. A háborút sem az éli túl, aki erősebb, hanem az éli túl, aki szerencsésebb. Mert van, aki túlél a 76 bombatámadás, valaki meghal egy nyilvesszőtől. Tehát az evolúcióban a szerencse az nagyon sokat dob a dolgon. Na most, hogyha a világunkban azt nézzük, hogy a mi világunk csak a szerencse eredménye, ez a zseniálisan összerakott, és valóban szép világ, ahol fantasztikus virágok, meg növények, meg lehetőségek, meg azért tényleg minden a helyén van, azt tudjuk mondani, hogy ez a világ, ez a szerencse eredménye, az elég igazságtalan. Mert ha megnézzük, mennyi az esélye annak, hogy nekem van itt egy kocka a kezemben, mennyi az esélye annak, hogy én egymás után ezzel 5x6-os tudok gurítani. Az esélye megvan. Azt kijelentjük, az esélye ennek megvan, de ha én neki elég gurítgatni, hát ez csak egy 5-ös lett. A következő az csak egy 1-es lett. Annak nagyobb esélye van, egymás után két egyformát gurítok, ez például csak 4-es lett, most ez is egy 4-es lett, most egy második 4-es, jön egy harmadik 4-es. Jött egy harmadik 4-es, most éppen szerencsém volt, ugye most éppen jön egy negyedik 4-es, na lássuk. Hát ez egy 5-ös lett, tehát az van, hogy ahhoz, hogy véletlenül olyan szintű élőlények kialakulhassanak abban a káoszban, ami a Földön volt néhány milliárd évvel ezelőtt, a viharokkal, meg a nem is tudom, tehát akár egy becsapódó meteorral, vagy a dínók után, annak elenyészően kicsi. Akármennyire azt mondjuk, hogy van rá esély, abban, hogy a káoszban egyszer csak kialakuljon a rend, csak úgy magától véletlenül, és szerencsénk legyen, annak horribilisan kicsi az esélye. Tehát azért ezt látni kell, hogy a világunknak a léte, az, ha csak az evolúcióhoz kötjük, a változáshoz kötjük, és a változáshoz fakadó javuláshoz kötjük, akkor horribilisan kicsi az esélye annak, hogy egy olyan sejt kialakuljon a Földünkön, amire azt tudjuk mondani, hogy él. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi, egyszerű, borzasztóan egyszerű kis sejtet tessék elkezdeni, ami épp, hogy úszkál egy kis tócsában. Tehát annak is, hogy csak az kialakuljon, nem magamról beszélek, csak az a kis bogyóka, a kis sejtfalával, meg a kis gyomrával, tehát annak is, csak annak a kialakulása olyan horribilisan lehetetlen, hogy azt nem tudjuk egymás mellé rakni. Tehát valakinek az egészet el kellett kezdenie. Ez olyan, mint ahogy ízlet a kocka, ugye ezt már az előbb használtam, tuti millió, hogy nincs a világban kockafa, ahol ilyen kockákat lehet róla termelni, szépen szeregetni lefele vödör számra a hatodalos kockákat, hanem van valahol egy gyár, nem tudom, hogy hol, gőzöm nincs, valahol van valaki, aki ilyeneket gyárt. Tehát azt kell látnunk, hogy a világban található rend nem úgy megkérdőjelezi az Istennek a létét, hanem bebizonyítja az Istennek a létét. Mert az a rend magától nem tud kialakulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ebből már látható, hogy az világ létéből, a világban található rendnek a létéből rácsodálkozhatunk egy rendezőre. Nevezzük akárhogy. Tehát most van, aki Allahnak, van, aki Istennek, van, aki Jahvénak, tehát ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A lényeg az, hogy van valaki, aki mindent a helyére rakott. És ki se kellett hozzányitni a Bibliát. Ebben az órában egy kicsit erre szerettem volna rávilágítani, hogy igen, Istennek léteznie kell, a világ rendje bizonyítja az Istennek a létét, és én ebben a rendben meg kell, hogy találjam a helyemet. Nem egy könnyű dolog beismerni, hogy van valaki, tehát vagyok én, aki azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe, és büdös ő nem. Nem én vagyok a világ közepe, sőt, még a sarka sem vagyok. Mert van valaki, aki fölöttem van, és ezt be kéne ismerni, hogy van Isten. És ha van Isten, akkor logikus módon milyen ez az Isten? Ez az a következő témánk, és én hagyd kérjem azt, hogy vegyük elő a pénztárcánkat, és legyen benne valamennyi pénz. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Műsorunk második felében Kis Zsolt atya arról beszél, hogy milyen az Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A felnőtt hittanos témánknak a második részéhez értünk, mégpedig arról az lenne a mai témánknak az emlékedése, hogy milyen az Isten. Ugye az első részben azt bizonygattam, hogy létezik az Isten, most pedig arra a kérdésre keresünk a választ, hogy milyen az Isten. Úgyhogy első feladat, aki még nem tette volna meg, vegyük el a pénztárcánkat. Ne csaljunk, tessék elővenni a pénztárcát. Na, bízom benne, hogy mindenki elért oda, hogy megvan a pénztárcája. Én sem csalok, én szépen nem nyúltam bele, nem piszkáltam hozzá, nem raktam bele, nem vettem ki, hanem most mindenki azt csinálja, hogy kinyitja a pénztárcáját, és az összes benne lévő pénzt megszámolja. Hát papírpénz az nálam nincsen, most szegény a papnál, apró pénz van. Van egy 200-as. Na, van egy csomó aprónk, ugye megszámolom, mennyi pénz az elmúlt, sok kétszázas van. Most bevágottam a persei pénzt, mert ugye inkább papír legyen benne, mint fém. Azt mondja, hogy ez itt. Na, ott tartottam, hogy van a Péter száma 4100 forint. Hát ha nagyon akarnám, mit tudnék venni ebben a 4100 forintból, ami nem egy olyan nagy durranás. Bemennék bármelyik boltba. Tudnék venni egy vasárnapi ebédre valót, esetleg némi csirkefarhátat, és ha belegondolunk, a boltban való vásárlás lehetőségeink eléggé személyre szabottak, mondjuk a bankkártyát nem mutattam, ugye? Eléggé személyre szabottak, hogyha tudom, mennyi van a pénztárcámban, belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, most nem is tudom, nem veszek 6 kiló krumplit, mert nincs annyi pénzem, csak 1 kiló krumplit veszek. A lehetőségeim ugye néha eléggé meg vannak nyírva. Na most ez az érték, ez logikusan módon növelhető. Fogom magam is, több pénzt rakok még esetleg bele, rakok még bele 10 000-est, mondjuk hozzárakok mondjuk egy 10 000-est, akkor már is 14 100 forinton van, amiből több mindent meg tudok venni. Nem is tudom, 14 000 forint, egy jobb legó, egy tűrhetőbb legót már meg tudnék belőle venni, vagy 14 000 forint, jó pár csomagkártya, nem is tudom, jó pár doboz bagó, hogyha kellene, több sör, egy nagyobb kajálás, az már belefér, egy jó pizzázás, el tudok menni egy étterembe, pizzázni, nem kell a borba sorba állni, mert még az étteremben rakok hozzá még egy 10 000-est, akkor már 24 100 forinton van, abban már egy valami tűrhetőbb telefon meg lehet venni, rakok még hozzá egy kis pénzt, bárhogy tudom növelni ezt az összeget. Lehetőségeim ez mértem persze, de ahogy növelem az összeget, úgy nyílnak meg a lehetőségek. Az egyik pillanatban még csak esetleg kenyeret, meg némi sört tudok venni, vagy tejet, tojást, a másik pillanatban meg kaviát zabálok. Nem? Azért, mert hozzáraktam egy kis értéket. Ez az érték, ahogy itt látjuk, ez növekedhet. Bárhová hozzápakolhatok még számokat, veszőket, bárhová hozzárakhatok még értéket, és úgy növekszik. És ugye nagyon fontos, hogy ezt az értéket én bármeddig növelhetem. Tehát tehetem azt, hogy egészen hosszan sokáig rakom hozzá a pénzt, és akkor sokkal többé tudok megvenni belőle. Egyik percben még csak egy robogót, aztán már egy normális autót is tudok venni. Ahogy növekszik a pénzmennyiség, úgy növekszik a lehetőség, amit meg tudok belőle venni. Na most, hogy milyen az Isten? Legelőször is, milyen a világ? Világunk, milyenek vagyunk mi magunk? Az ember az véges. Minden irányban, térben például. Nem tudok messzebb nyúlni egy olyan másfél méternél, 2 méternél. Bármennyire nyújtom a kezemet, nem fogok tudni messzebb elérni. Vannak határaim. A látásom pontosságának megvannak a határai, vagy a hallásomnak a határai. Ugye például egy denevér teljesen más hangfrekvenciában hall, meg beszél, cincog, vagy mi az ezt csinál a kis szájával, mint én. Tehát amit én nem látok, egy denevér látja. Amit én nem hallok, egy denevér hallja. De lehet az is, hogy amit a denevér nem hall, azt meg én hallom. Ugye mindenkinek megvannak a maga lehetőségei, megvannak a határaink. Ez a határ lehet térbeli határ, képességbeli határ, vagy éppen időbeli határ. Ugye? Lehet tudásbeli határ. Mert nem is tudom, esetleg én tudok valamennyire, van furujám, és akkor tudok, de azért az én kis furujázós tudásom, az nem mérhető össze egy művészével. Ugye? Tehát van különbség köztünk, tudásban, képességben, lehetőségben, vagy éppen pénzben, ahogy az elején mutattam. Ugye, ha az én pénztárcát meg a Bill Gates pénztárcáját nézzük össze, akkor nem ugyanaz a végeredmény. Na, az van, hogy az embernek megvannak a maga határai. Ez betudomásul vesszük, elfogadjuk. A világnak is megvannak a maga határai. Valameddig lehet menni. Lehet menni sokat, de valahol az útnak egyszer csak vége van. Ugyanígy az életünknek is megvannak a maga határai. Élek, de egy idő után elvágják a madzagot, véget ér a film, kimennek és sétálnak a teremből. Ugye az ember megtapasztalja maga határait. És logikus módon ezek a határok bennünket nem biztos, hogy boldoggá és elégedettekké tesznek. Ezért vágyakozunk nagyobb dolgokra, jobb telefonra, gyorsabb autóra, nem is tudom, egy szebb házra, egy másik színre, egy új ruhára, egy újabb ételre, ezt próbáljuk ki, azt süsük meg, azt főzzük meg, azt a sört kóstoljuk meg. A vágyaink azok bennünk vannak, mert a határaink is velünk élnek. Na most ezek a határok, ahogy mondtam, nem biztos, hogy boldogságot töltenek el minket. Egyrészt oktatnak és figyelmeztetnek, hogy van dolog, amire nem vagy képes, van dolog, amit nem tudsz elérni, viszont mindentől függetlenül hajtanak bennünket, mert vannak dolgok, amiket el tudunk élni, amikre képesek vagyunk. Na most már sejtjük, hogy milyenek vagyunk mi. Milyen akkor az Isten? Logikus módon a teremtőnél nem lehet nagyobb a teremtménye. Azért nem lehet nagyobb, mert bármennyire is akarjuk, a teremtőnek többet kell tudnia, mint a teremtménynek. Ez olyan, mint amikor itt van ez a pénz, de magától ez a pénz nem fog növekedni, nem lesz több. Valakinek, aki több, mint ez a pénz, hozzá kell tennie ahhoz, hogy ez több legyen, vagy el kell belőle vennie ahhoz, hogy ez kevesebb legyen. Tehát a teremtő és a teremtett között az az óriási nagy különbség, hogy van köztük különbség. Minőségbeli különbségnek kell lennie. Nagyon-nagyon ritka a világban, amikor a szerencse az, ami egy minőségi többletet hoz. De a mennyiségbéli változás, hogy egy van, aztán kettő, aztán sok, az nem hozza magával a minőségbéli változást. Azért, mert valamiből sok van, az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát a teremtett és a teremtő az a nagy különbség közte, hogy igenis, a teremtettnek megvannak a határai. Na most, ha a teremtőnek az Istennek is vannak határai, akkor megette a fene az egészet. Mert akkor ő is tudja a saját határait, mi az, amit nem tehetek. Mi az, ami nekem már nem fér bele a lehetőségeimbe. Hol van az a pénz határ, amire azt tudom mondani, hogy ezt már nem tudom megvenni. Na most mi értelme volna egy olyan Istennek, akinek egyszer csak jön egy határ, és azt mondja, hogy állj, ezt már nem tudod, ezt már nem fogod, ezt már nem teheted. Nem, az Istennek bármire képesnek kell lennie. Ugye mi időben, térben és hatalomban, erőben, lehetőségben zártak vagyunk. Az Istennek nyitottnak kell lennie, végtelennek kell lennie, mert ha időben véges, akkor meg fog halni, vagy valamikor született. Ha erőben, hatalomban véges, akkor van, amire nem képes. És ha méretben, tehát kiterjedésben képes, nem végtelen, akkor van valami, ami nagyobb, akkora, mint ő, vagy nagyobb, mint ő. Tehát az Istennek végtelennek kell lennie. Ez olyan, mint amikor ugye meghal az ember, hiszük, valljuk, majd fogunk erős emlékedni a mennyországról és a pokolról, de mind a kettőnek végtelennek kell lennie időben és térben. Pontosan azért, mert ha véges lenne a mennyország, vagy a pokol, akkor utána mi van? És akkor mi van? Utána mi jön? Tehát, amikor Istenről emlékedünk, azt kell látnunk, hogy az Istennek végtelennek kell lennie. Bizonyítja ez például a teremtés. Ugye a teremtés könyvét kinyitjuk, Isten egyszerűen akarja, hogy legyen a világ, azt mondja, legyen nap, legyen ez, legyen az, legyen amaz. A teremtés könyve a legelső könyv a Szentírásból, és onnan ezt láthatjuk, hogy Isten hogyan hozza létre akaratával a mindenséget. Akar ő legyen ember. Ugye kétfajta emberteremtés van, kétfajta teremtés történet van a Szentírásban, hogyha kinyitjuk a teremtés könyvét, akkor kétféle módon teremt. Az egyik a hatnapos teremtés, a másik pedig a háromnapos teremtés történet, de lényegében az Isten hatalmából fakadóan úgy dönt. Na most, én úgy hiszem, hogy nem is baj, ha itt nem megyünk tovább. Egyszerűen azért, mert az Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk. Az Isten nagy, mi pedig kicsit vagyunk. És rossz, hogyha viszonyítom, hogy az Empire State Buildinghez képest a lábánál lévő kis porszemi vagyunk. Nem jó, mert ez egy viszonyítás. Az Isten végtelen, örökké való. És ezt én nem fogom tudni soha felfogni. Azért nem tudom felfogni, mert én nem vagyok végtelen, én véges vagyok. Megsejteni meg tudom. Megsejteni meg tudom, ahogy most megsejtettem a határaimat. Megsejteni meg tudom, milyen az, amikor sok pénzem van, de az, amikor annyi pénzem, hogy bármint körötek is soha nem fogy el, azt soha nem fogom megsejteni. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy igen, nekünk megvannak a határaink, de ebből következik, hogy az Istennek végtelennek kell lennie, neki nem lehetnek határai. Ebből következik az is, hogy az Isten jó vagy rossz. Mi azt mondjuk, hogy jó Isten, jó Isten, jó Isten, ugye ezt szoktuk mondani, de teremteni a rombolás az nem tud. A rombolás rombolni tud, de teremteni csak a teremtő tud. A jó tud igazán teremteni, a rossz az maximum fenntartani vagy rombolni tud. De az Istennek jónak kell lennie, és az Isten végtelen méretben, tudásban, lehetőségben, erőben, időben, akkor végtelen a jóban is. És így már érthető valamennyire, hogy miért küldte el az ő egyszülött fiát, miért teremtette a világot, mert ebben a végtelen jóságban akar bennünket is részesíteni. A végtelen örökkévaló Isten azt szeretné, hogy mi is ennek az örökkévalóságnak a részesei legyünk. Na most, hogy miért élünk a világban? Ez lesz a következő témánk, hogy miért is élek én a világban, és vegyünk elő egy lapot, egy szimpla lapot, legyen az egy A4-es nyomtatópapír, vagy egy rajzlap, bármilyen. Hajrá, ez a feladat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. A következő alkalommal 2 hét múlva ugyanebben az időpontban innen folytatjuk. Amit tegyek ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József és Kvasinger Jenő volt.